Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
A kettes típusú cukorbetegségről beszélgetünk Halmos Tamás diabetológus professzorral és Mező Róberttel, a Ján Ferenc Kórház rehabilitációs osztálynak főorvosával, és mint megtudtuk, a Diabéteses Lábszövetség elnökével, de elszakadunk most a diabéteses lábtól, de nem szakadunk el a diabétesztől magától, és egy férfiaknak igen fontos szempontot szeretnék mondani, ez pedig, hogy erekciógyilkos négyesnek hívják a magas vérnyomást, a cukorbetegséget, a magas koleszterint és az úgynevezett metabolikus szindrómát, ami tulajdonképpen ezek összessége. Tehát, hogyha egy férfinak mondjuk a férfiasságával van baja, akkor egyrészt pszichés okokra gondolhat, és másrészt pedig rögtön arra, hogy esetleg cukorbetegsége van, vagy magas vérnyomása.
Így van, ez pontosan így van. A diabétesznek az úgynevezett erektilis diszfunkció, így mondja a szaknyelv, amikor ugye erekciós problémák vannak, ezt sajnos már nem csak a diabétesz, hanem még annak előállapota is elő tudja idézni. Ez az egész a tulajdonképpeni autonóm neuropátiák csoportjába tartozik. Az autonóm neuropátiáról említés volt már egy érintőlegesen az elején.
Igen, hogy ez egy olyan érzéketlenség.
Az érzéketlenség az a szomatikusra vonatkozott. Az autonóm neuropátia az azt jelenti, hogy azok a szerveink, az érrendszer, a zsigeri, tehát a bélrendszer, az urogenitális rendszer, stb. Ezek tulajdonképpen be vannak idegezve, mégpedig két irányba, szimpatikus, paraszimpatikus, és ez a rendszer ugyanúgy károsodhat, mint a szomatikus.
Tehát károsodik az ember, és akinek merevedési problémái vannak, éljen a gyarupon, hogy el kell mennie minimum a házi orvosához.
Mielőtt erre egy mondatot hadd mondjak, hogy... Igen. Az életet veszélyezteti például az úgynevezett kardiovaszkuláris autonóm neuropátia. Ez azt jelenti, hogy a szívnek az autonóm zsigeri beidegzése károsodik, míg egy egészséges ember, ha fut a villamos után, vagy a villamos meg akarja kapni a villamost a megállóba, fut utána, akkor elkezd a szív összehúzódása szaporává válni, mert akkor neki több oxigéndús vér kell a koszorú erejébe. Ha azonban autonóm kardiális neuropátiája van, akkor nem tudja ezt a kompenzáló mechanizmus csinálni, ugyanannyiszor fog csak verni a szíve, mint addig, és egy rossz példával, nem az én példám, hanem egy Scott professzor példája, szalad a villamos után, villamos megállóban összeesik és meghal.
Na jó, akkor azt fordítsuk le most magyarra, hogy hogyan lehet például ezt megelőzni, és ezt észrevenni.
Én egy mondatot hagy mondjak hozzá, komputer jut eszembe, hogy ez az egész rendszer úgy néz ki, hogy nem csak a szenzorok károsodnak, a komputerbe bevelő szenzorok, hanem magának a komputernek a rendszere is károsodik, és a szabályozás borul fel.
Tehát a hardware?
Tehát a belső szoftver. Mm-hmm. Mert ez a belső szoftvernek a lényege...
Na, ez egy jó hasonlat volt.
Az output károsodik.
Igen, tehát magyarul a szoftverünk károsodását kell megelőznünk, ugye? Szerintem ezt mindenki sokkal jobban megérti.
Hadd mondjak annyit, hogy Budapesten, Magyarországon is, de Budapesten ma már számos úgynevezett neuropátiás labor, neuropátiás ambulancia működik. Az első volt Budapesten az egyetemhez csatlakozó egyes belklinikán lévő, ma is a legnagyobb beteg forgalmat bonyolítja le. Ha a cukorbetegeknél ezek a vizsgálatok idejében megtörténnek, akkor biztos, hogy meg lehetne ezeket előzni, hiszen akkor kiderül, hogy van-e, milyen fokú a károsodás, milyen gyógyszert lehet alkalmazni, és így tovább. Tehát a kérdésére csak azt válaszolom, hogy igenis meg lehet előzni, ha odafigyelnek, és idejében kórismézik.
Önök szerint miért van az, hogy egyáltalán semmit nem lehet tenni azért, lehet, hogy most túlzok, hogy ne növekedjen a cukorbetegek száma? Ez a világon is így van, de Magyarországon különösen így van.
Én véleményem szerint lehetetlenne tenni a betegeknek a felvilágosításával, pontosabban az egészségesek felvilágosításával, hogy kevesebb, többet mozogjon, kevesebbet tegyen, más tegyen. Ez valóban hatékony lehet, de hát egyszer, ha egy civilizációs ártalomról van szó, az csak a civilizációval együtt változtatható meg.
Hát ez mindig az, valóban lehet tenni, egészséges életmód, stb. De az egészségügyi világszervezet prognosztikai szám értékei nem jót mutatnak. Tehát azt derül ki, hogy 2000, vannak ilyen számítások, 2035-re a cukorbetegek száma egy harmaddal, mások szerint 50%-kal meg fog növekedni. És ami a legérdekesebb, nem Európában növekszik meg leggyorsabban, hanem Dél-Kelet-Ázsiában, India, Tajföld, stb.
A turizmus miatt beviszik a másfajta táplálékot?
Ennek nem tudjuk pontosan, mi az oka. Föld, nyilvánvalóan itt nem az étkezés meg a mozgás, hanem talán a genetikának van döntő szerepe, de ezt csak úgy gondoljuk. De hogy növekszenek a számok egyértelműen, mert a kérdés az, hogy meg lehet előzni. Hát persze meg kell próbálni ezekkel a módszerekkel, étkezés, mozgás, stb. De ezzel együtt is a jelenlegi kórjóslat nem kedvező.
Én mindig nagyon szkeptikus vagyok, amikor azt hallom, hogy tessék másképp enni, tessék többet mozogni. Szóval, hogy soha nem helyezzük ilyenkor egy társadalmi kontextusba magát a betegséget. És most miután a cukorbetegségről beszélünk, akkor helyezzük azt társadalmi kontextusba. Hogy lehet várni azt egy alapvetően depresszív és depressziós országtól, ahol az emberek életszínvonala nem emelkedik, hanem vagy stagnál, vagy csökken, ahol rendkívül nehéz élethelyzetekbe kerülnek nagyon sokan, ahol nincs nekik civilizáltan más eszközük arra, hogy mondjuk a feszültséget oldják, mint az, hogy esznek, vagy hogy tévét néznek, vagy bármi mást csinálnak, hogyan lehet akkor azt mondani, hogy azon múlik, hogy csökkenjen a cukorbetegek száma, hogy ők táplálkozzanak rendesen, és mozogjanak többet. Amikor ez sokkal-sokkal bonyolultabb kérdés, és nem lehet csak az egészségügy szempontjából szemlélni.
Ez mind igaz, ez egy nagyon bonyolult kérdés, de azért két dolgot hadd próbálja korrigálni. A nálunk vidámabb országokban is szaporodik a cukorbetegek száma. Tehát kétségtelen, hogy a depresszió ront, a depresszió fokozza a diabétesz prevalenciát, előfordulását, de ez így van Ausztráliában, Új-Zélandban, az Egyesült Államok különböző államaiban, tehát ez nem lehet, ez egy nagyon-nagyon bonyolult probléma. Kétségtelen, hogy ennek komoly pszichoszociális háttere is van.
És ennek nem csak a depresszió a
nem, persze,
faktora.
Nem.
Én egy megjegyzésem lenne ehhez, hogy magát a betegséget nem tudjuk megelőzni, de nem mindegy, hogy milyen számú szövődmény jön létre. És igenis a szövődmények megelőzésében rettentő fontos a betegeknek az együttműködése, amely nem csak ő magától függ, hanem a társadalmi környezettől is.
Igen.
Mert hogyha nem tudom megfizetni az egészséges étkezésre való dolgokat,
hát például,
mert nincsen csak kenyér, meg rajta zsír, akkor a zsíros kenyeret fog enni, ez természetes, és fehér kenyeret, mert még mindig az a legolcsóbb, én bemegyek a sarki közérbe, megnézem, hogy 450 forint egy kis egészséges rostcipó. De hát azt nem mindenki engedheti meg magának, ezt el kell ismerjem. Tehát a szövődmények megelőzése lenne elsősorban az a társadalmi felelősség, amit mindenképpen szembesíteni kell mindannyiunkkal. Uh-huh. Hogy igen, és kérem szépen, a szövődmények azok rajtunk múlnak.
De hát
a betegség nem, az jön.
De hát nem igaz, mert az előbb arról volt szó, hogy nem feltétlenül jön a betegség, mert bizonyos dolgokkal meg lehet előzni. Nyilván, ha valaki megbetegedett, akkor az a jó, hogyha nem lesz neki szövődménye. De még egy másik kérdés, tehát én nem kifejezetten csak a depresszióra gondoltam, hogy például a generációs minták, és most nem a genetikára gondolok, hanem a generációs mintákra, hogy egy család hogyan él, hogy milyen közegben van, hogy mik a szokásaik. Tehát, hogy ez például mennyire befolyásolja a betegséget.
Hát itt a tradíciók a családban nagyon fontosak, és mondjuk a mi szempontunkból az érdekes, hogy ha már volt a családban egy hasonló, akkor ők azért jobban odafigyelnek. De van egy másik szemlélet.
Vagy pedig egyszerűen azokat a szokásokat folytatják, amik által lett egy kettes típusú cukorbetegség, nem?
Igen, hát ugye 60-70 évvel ezelőtt, vagy mondjuk ugye a második világháború előtt a diabétesz a belgyógyászati tankönyvekben is egy oldalvást, egy marginális terület volt. Két oldalon elintézték egy több száz oldalas könyvben is a diabéteszt. A második világháború után robbanásszerűen szaporodtak a cukor. Ennek persze sok oka van. Lehet, hogy volt azelőtt is sokkal több, de nem diagnosztizálták.
Életen
nem
diagnosztizálták az emberek. Uh-huh. Tehát megéljük a kettes diabéteszt.
Ma már, amikor vannak ezek a ugye, egy perc, fél másodpercek alatt diagnózishoz vezető úgynevezett vércukor önellenőrző készülékek, a glukométerek, amelyeket csak zárójelbe jegyzem meg, a biztosító sajnos egyelőre még csak az inzulinnal kezelteknél támogat, sőt, alapvetően csak az inzulinnal, legalább kétszer inzulinnal kezelt betegeknél. Ezt át szoktuk hágni, ne figyeljenek ide a biztosítótól, de nagyon jó lenne, hogyha a tablettával kezelt betegeknél, és éppen azért, mert ha a beteg tudja az önellenőrzést végezni, akkor idejében rájön arra, hogy az addigi tablettás kezelés már nem elegendő számára.
És
jönnek a szövődmények.
Inzulinnal kezelnek, sokkal kevesebb a szövődmény. Tehát itt pontosan arról szól, hogy a betegnek is el kell fogadni azt, hogy például váltani kell. Hogy át kell állni az inzulin kezelésre, kellemetlen, én is utálnám magam szúrni, de muszáj, mert azzal tudja megelőzni a szövődményeket.
Folytatjuk mindjárt Halmos Tamással és Mező Róberttel.